A mi segítségünk, pünkösd előtti vasárnapon, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim! Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy Szent Lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található Sámuel próféta első könyve 15. fejezetének első 9 verseiben. Isten igéjének felolvasását és annak magyarázatát, az igehirdetést, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak. Engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura. Számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék népe Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálék népét, és írts ki mindent, amilyen van. Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és megszemlélte Telaimban. 200 000 gyalogost és 10 000 embert Júdából. Amikor Amálék városáig hatolt Saul király, Lesben állt a folyó völgyében. De a kénieknek ezt üzente Saul. Menjetek el innen, távozzatok el az amálékiak közül, hogy titeket is ki ne írtsalak velük együtt, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálékiak közül. Saul pedig vágta Amálékot Havilától egészen a Súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van, Agágot Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel irtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, azaz a másod ellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Sámuel próféta első könyvének magyarázata nem könnyű feladat elé állít bennünket, sem az igehallgatókat, sem az igehirdetőt. Mindkettőnknek nehéz feladat ez. És Sámuel próféta első könyvének magyarázatában elérkeztünk addig a pontig, amikor különösen nehéz ige áll előttünk. Én magam is sokat készültem erre az igehirdetésre, és fohászkodtam előtte az Úrhoz, hogy tudjam érthetően és világosan a lényeget elmondani erről a nehéz igéről, hogy felragyogasson az az üzenet, amit a teljes írás összefüggésében itt is készített nekünk az Úr, miközben az Ószövetség itteni speciális üzenete is érvényben marad. Úgy gondolom, hogy ebben a gyülekezetben a reformáció 500 éves évfordulóját nem ünnepelhetjük méltóbban, mint éppen azzal, hogy az ige egyházában bevett folyamatos írásmagyarázat elvét követjük. Így magyarázzuk most Sámuel próféta első könyvét, tehát nem mazsolázunk az igékben, hanem a nehéz igék fölött is megállunk, és a Szentlélek segítségét kérve próbálunk elcsendesedni. Ezt tesszük most könyörgő szívvel, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy szinte alig kaptam segítséget a készüléshez, hiszen ahogy mi átlapozzuk ezt a fejezetet is, gyakran a Biblia olvasásunk során szinte alig prédikáltak erről az igéről, legalábbis az én ismereteim és a rendelkezésre álló adatbázisom szerint az ige hirdetés története során. Szóval nehéz ige áll előttünk, és csak akkor tudjuk ezt az igét megközelíteni, hogyha az a Isten lelkétől való lélek van bennünk, amely komolyan veszi Isten igéjét. Annak minden szavát, leborulva a titkok előtt, és megkapaszkodva a kijelentésbe, és bízva 100%-os evidenciával abban, hogy Isten mindig mindent jobban tud, minden jó, amit Isten tesz, neki mindig igaza van, és mindent népe javára akar fordítani. Ez a kiinduló pont. Enélkül a tisztelet nélkül, Isten igéje előtti kijelentése, előtti leborulás nélkül nem fog hozzánk eljutni ez az üzenet, sőt, akár még megbotránkozhatunk is mindazon, ami itt a magyarázat során elhangzik, persze Isten őrizzen meg bennünket ettől. Kiemelte a 6. vers, hogy Isten szereti az ő népét. Induljunk ki ebből. Sőt, a teljes írást ismerve, a római levelet segítségül kérve, fogalmazzuk meg ezt a tételt pontosabban, Isten megbánhatatlanul szereti az ő sokszor méltatlanul viselkedő népét. És úgy szereti az ő népét, hogy ezen a népen keresztül mutatja ki a szeretetét más népek iránt is. Ne vitatkozzunk ezzel, ez így tetszett Istennek, ezért választotta ki Ábrahámot hangsúlyozva, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát valahol itt jutunk a megértés közelébe, ha ezt a sorrendet teológiai értelemben komolyan vesszük, szem előtt tartjuk, hogy Isten megbánhatatlanul szereti az ő népét, nyilván az új szövetség népét merjük mi már ez alatt érteni, és ezen keresztül szereti a többi népet is. Ebből kiindulva vizsgáljuk meg az előzményeket. Sámuel a prófétától, Saul király, Isten népének királya, azt az igei utasítást kapja Istentől, hogy számoljon el az amálekitákkal, akik méltatlanul viselkedtek több száz évvel korábban Isten népével. Miről van szó? Kik voltak ezek az amálekiták? Csak pár mondatban. Palesztinától délnyugatra található az elhelyezkedésük. Igazából Izrael rokon név volt az amalekiták népe, hiszen Jákob testvérének Ézsau leszármazottairól van szó. Ők az amalekiták, és tudjuk, hogy már akkor is ismerjük a történetet, egyfajta testvérháború alakult ki közöttük, és ez a testvérháború végig Izrael népe története során végig tartott, tehát Isten népe és az amálekiták folyamatosan ellenséges viszonyban voltak egymással. És amiről konkrétan az ige beszél, azt Mózes 5. könyvének 25. fejezete részletesen leírja, hogy amikor Isten népe, Isten hatalmát megtapasztalva kivonulhatott Egyiptomból, a szolgaság házából, mint egy előképeként annak a szabadításnak, amit Isten Jézus Krisztusban készített az ő népének, akkor elkezd a pusztai vándorlást az amálekiták, ezt az elcsigázott, elfáradt népet hátba támadták. És azokat, nagyon sokakat, akik lemaradtak, hátramaradtak, elgyengültek, a betegeket, gyengéket, asszonyokat, gyermekeket kíméletlenül lemészárolták. Közben eltelt több száz év, és hangzik Sámuel prófétától Saul felé, hogy Isten számon tartja az amálékiták eme bűnét, és most eljött az ítélet ideje. Ebből következik az első üzenet. Nem mondom el részletesen, rátok bízom a többit, gondoljátok tovább. Engem ugyanis reménységgel, erővel, bátorsággal tölt el az a tény, hogy Isten annyira szereti az ő népét, hogy számon tartja az ő népe ellen elkövetett bűnöket. Testvéreim, még mindig nem beszélünk határozottan a lényegről. És ismertek annyira engem, hogy nagyon ritkán hozott be az ige hirdetésbe direktben aktuális kérdéseket. De a közelmúltban két olyan esemény is történt, hogyha mi nem szólunk, a kövek fognak kiáltani. Ugye halljuk azt, hogy akármilyen szekularizált és hitetlen Európa, ha Európát bántják, ha Európa városait aljas módon hátba támadva bántják, akkor a keresztény kultúrát bántják. Miközben tudjuk azt, hogy a kopt keresztények ellen a közelmúltban már a második súlyos merényletet követik el, és akkor még a közel-kelet keresztény üldözéseiről nem is beszéltünk. Tények, statisztikák mutatják, hogy a kereszténység volt, és még mindig a világ legüldözöttebb vallása. És szintén a tények mondják azt, döbbenjünk meg, hogy a világon 4 percenként adja életét egy keresztjén Jézus Krisztusért. Isten ezt számon tartja. Isten ezt nem engedi tartósan. Még ha meg is próbálja az ő népét, sokszor hitetlen és méltatlan népét, de olyan jó tudni, hogy megbánhatatlanul szeret bennünket és rajtunk keresztül a többi népet, mert azt is valljuk, hogy nem személyválogató az Isten, De ez a tény, hogy Isten ezeket számon tartja, hogy Isten ezeket tartósan nem engedi, ez engem reménységgel, biztonsággal, és Isten népét is kell, hogy reménységgel, biztonsággal és bátorsággal töltse el minden körülmények között. Ez az első üzenet. És ebből következik a második üzenet, hogyha sokáig így marad, hogy Isten népét bántják, nem szeretik. De általánosságban is megfogalmazhatom, hogyha kölcsönösen odáig jut az emberi bűn, hogy tetten érhető aljas gonoszságokat követünk el egymással szemben, bármiféle igazság, elv vagy vallás mentén, ezekre hivatkozva, Isten ezt tartósan nem fogja engedni. Persze egy ideig vár, és ad kegyelmi időt, és az a kegyelmi idő bennünket a megtérésre hív, ahogy maradjunk a konkrét igénél, mert nem mehetünk az idő szűke miatt mélyebben ebbe a bonyolult kérdésbe, hogy az amálekitáknak Isten több száz évet adott arra, hogy megtérjenek, hogy újjászülessenek, hogy mássá legyenek, hogy Isten törvényét komolyan vegyék engedelmesen, és betartsák azt az utat, azt a szabályrendszert, amely az emberi élet és minden társadalom kiteljesedését szolgálhatja egyedül, kultúrától függetlenül. Tehát több száz évig tartott a kegyelmi idő, és látjuk azt is, hogy van kegyelmi idő, mert ha figyelmesen hallgattuk a felolvasott szakaszt, akkor Saul király megszólítja a kénieket, hogy ti menjetek ki az amálekiták közül, mert ti szerettétek Istennek népét, kegyelmet nyertetek, megtértetek, nehogy ti is oda veszetek. De ugyanez érvényes Isten népére is természetesen, nem személyválogató az Isten, hogyha Isten népe engedetlenné és hűtlenné lesz, hát a proféták folyamatosan erről beszéltek, akkor Jeremiás proféta a 18. fejezetben ezt egyértelműen megfogalmazta, hogy a hűtlen népemet meg fogom ítélni, de adok nekik időt. És hogyha hozzám térnek, és megbánják bűneiket, és engedelmessé lesznek, akkor elfordítom róluk az ítéletet, és kegyelmesen fogok bánni velük. Tehát Isten számon tartja mindazt, amit Isten nép ellen elkövetnek, de merem általánosan is megfogalmazni, számon tartja mindazt, amit egymás ellen elkövetünk, és vár, ad kegyelmi időt arra, hogy Isten népe és minden nép megtérjen, mert Isten nem az ítéletben leli örömét, hanem a kegyelemben. Sőt, újszövetségi, jól ismert ige, Isten azt akarja az ő kiválasztó rendelése szerint, ez titok, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De ha egy határon túl megy ez a gonoszság. És én ezért is merem áldani az Urat. És áldjuk együtt ezért az Urat, aki a történelem Ura. Amikor az emberi gonoszság, aljasság, tetten érhető bűnök eljutnak egy olyan pontig, akkor Isten azt mondja egy adott ponton, valakivel kapcsolatban, egy néppel kapcsolatban is, akár, hogy elég, eddig és nem tovább. Mindaz, amit itt az amálekitákkal kapcsolatban olvasunk, igaz, hogy ószövetségi módon, de valójában ezt hirdeti, elég volt, Isten megítélte, nem engedi tovább a gonoszságot, nem történt megtérés, és azért nem engedi a gonoszságot, mert a többiek életét védi. Védi népe életét, szeretett népe életét, és rajta keresztül a többiek életét is. És áldott legyen az Isten, hogy számon tartja mindezeket, mert igazságos az Isten. Áldott legyen az Isten, hogy kegyelmes az Isten, és vár, ad a megtérésre időt, és áldott legyen az Isten, amikor minden határt feszegetünk már, akkor azt mondja, hogy elég. Elég volt, és nem engedi tovább, mert olyan pontig jutottak a folyamatok, a történések és az események, hogy Isten igazságosságra szenvedne csorbát szinte, igent mondana a bűnre, ha nem mondaná határozottan, látható módon azt, hogy elég volt. Tudjátok, valaki egy számomra nagyon kedves ember, ez egészen egyszerűen és világosan úgy fogalmazta meg az Isten igazságossága kapcsán, főleg a végítélet kapcsán. Mi mindig gyarlók vagyunk a saját optikánk, igazságaink keresztül, igazságainkon keresztül nézzük ezt a világot. Olyan jó tudni, hogy Isten mindent tökéletesen lát. És egyszer ott a végítéletben, igen, lesz elszámoltatás, amelyben érvényes Isten kegyelme is, erről mindjárt majd beszélek, de az Isten eredeti rendje szerint helyére kerülnek a dolgok, végérvényesen. És ennek a rendeződésnek, végleges rendeződésnek az egyik előkép, amikor itt, ebben a világban mondja az Úr, hogy elég volt. És akkor ezt a nagyon nehéz gondolatmenetet merjük az Új Szövetség fényébe helyezni, és ezt hadd kérjek még pár perc türelmet. Isten nem csak igazságos, hanem kegyelmes is. Számon tartja a dolgokat, vár, aztán egy adott ponton azt mondja, hogy elég, de azért küldte el egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy végül igazságát kegyelmében mutassa meg. Hogy mindazért a bűnért, amit Isten népe ellen, vagy Isten népe hűtlenül mások ellen, vagy mi emberek, vallások, népek, csoportok, nemzetek, meglátások egymás ellen elkövettünk, azt a sok-sok, most csak a látható, tetten érhető bűnökről és gonoszságokról is elég beszélni, azt ő egyszülött fiára helyezte a Golgotai kereszten, és ő hordozta azt el helyettünk, miattunk, érettünk, hogy rajtunk könyörülhessen. És ez a kegyelem, kedves testvéreim, a mai kereszténységet, a mai európai kereszténységet, a mai Európát, Isten népét és rajta keresztül minden népet, az egész világot igazán megtérésre hív. Ez a kegyelem, ez a határtalan kegyelem, Krisztusban megmutatott kegyelem, ahol nem az ítéleté a végső szó, ahol az Isten világosságába állíthatom az életemet, Isten népének életét, és meglátom azt, amit az Isten megítélt, és az a bűn elkezd fájni, és azt a bűnt meg tudom nevezni, akár vállalom érte a szégyent is, és le tudom tenni a Golgotai kereszthez. És Isten lelke elkezd egy nép életében, vagy egy egyes ember életében munkálni, ezt nevezi a Szentírás újjászületésnek. Ott történik meg valami csoda, nem véletlen, hogy a pünkösd előtti vasárnapon ezt hangsúlyozza az ége. Szeretni azt az Istent, aki szereti az ő népét megbánhatatlanul és rajta keresztül minden embert. Jézus Krisztusban kegyelmét árasztja ki ránk, hogy mi meglássuk a bűneinket, letegyük a bűneinket, megtérjünk, újjászülessünk, és itt jön a lényeg. Látható módon, és ezzel menjünk az a látható módon, elinduljunk az engedelmesség útján. Vagyis, hogy látható módon kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Nem leszünk tökéletesek ebben a világban. De egyre inkább feltisztul az életünk, és most jól értsétek, amit mondok, látható, tetten érhető bűnök nem terhelnek bennünket. Ez az engedelmesség útja. Uram, a te igéd igazság, és én a te igéd igazsága mentén, a te parancsolataid mentén szeretnék élni. És hogy ez az engedelmesség mit jelent, azt éppen Saul király történetében látjuk, hogy milyen engedetlen volt, és hogyan lett engedetlen ez a Saul király. Nem olvastam végig, de oda az olvasátok végig csak a kezdetét ennek az engedetlenségi láncolatnak, hogy a zsákmányból Isten parancsa ellenére csak a juhok legszebbjét eltette magának. Aztán lejjebb emlékoszlopot állított a saját dicsőségére, és amikor Sámuel próféta számon kérte ezért, akkor még hazudik is, ez már egy igazi lavinája az engedetlenségnek, hogy azért tette félre a legszebb juhokat, nem magának, hanem hogy Istennek bemutassák áldozatul. Tehát, hogy hol az a pont, az a pici bűn, amit Isten megítélt, az a pici engedetlenség, ami meglöki a dominót, és amit mi nem akarunk bűnnek látni, amit mi szépítünk, amit mi kimagyarázunk. Tehát egyre inkább ebben az újjászületésből, megtérésből következő engedelmességben feltisztul az emberi élet. Nem leszünk tökéletesek, de egyre inkább megtisztulunk. És Isten népe életében egyre inkább nem lesznek tetten érhető, látható, számon kérhető bűnök és gonoszságok. Jobb könyve erről szól, most magyarázzuk az ige mellettben, hogy Jobb nem tartja magát tökéletesnek, de nem érti, hogy az Isten miért bünteti, mert ő látható, tetten érhető bűnöket nem követett el. Vagy Woody Allen 92-ben készült, a kritikusok szerint legjobb alkotása, a Bűnök és vétkek, pont erről szól, az engedelmességről, és hogy mit jelent az, amikor egy ember engedetlenné lesz, és ez elkezd neki fájni, és elindul a megtérés útján, döbbenetes alkotás éppen a zsidó kultúrából kiindulva. Ajánlom a testvérek figyelmébe. Vagyis megtérni, újjászületni, engedelmessé lenni, és ezzel be is fejezem, és az új szövetség fényéből az engedelmesség csúcsa. Nehéz lesz ke lesz, a mostani kontextusban különösképpen, de nincs más megoldás, a megbocsátás. A megbocsátás, hogy Isten ennyire szereti az ő népét, bennünket, övé az igazságszolgáltatás, ő ezt jól cselekszi, én megbocsáthatok, az engedelmesség útját járva egyre hitelesebb életet élek, hogy más népek is ezt szeretetet, krisztusi szeretetet látva a megtérés útján indulhassanak el. Testvéreim, kitalálhatunk még bármiféle társadalmi reformot, bármiféle filozófiát, nagy gondolkodók, jöhet itt bármiféle vezető. A megoldás Isten igéje szerint ez. És ennek a csúcsa, az engedelmességnek a csúcsa, és a kereszténység nem tehet mást, megbocsátani, hiteles életet élni, szeretni Isten, hogy igazságot szolgáltat, és ott az a bizonyosság, hogy érdemes megbocsátani, mert Isten nem engedi ki az ő népét az ő kezéből. A pünkösd előtti vasárnap az egyházi év szerint az ex audi vasárnap, ex audi domine, hallgasd meg Uram hívásomat, Zsoltár 27.7, jövel Szentlélek Úristen, szőld újjá a te népedet. Itt Magyarországon, Európában, a kereszténység nagy családjában, hiszen olyan bizonyosságot és olyan kegyelmet kaptunk, ami a többi nép felé is küldetés, egyetlen egy megoldás. Vegyük ezt komolyan, és így élni ez az élet egyetlen értelme, boldogsága, öröme. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Thank you. Urunk, köszönjük neked, hogy te egyértelművé tetted a mai igéből és a teljes Szentírásból is, hogy megbánhatatlanul szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. És köszönjük azt is, hogy te nem vagy személyválogató. Te rajtunk keresztül másokat is szeretsz. Bátorítást ad nekünk az, hogy te számon tartod a te népedet, és rajtunk keresztül az egész teremtett világ mindenséget, minden embert és minden kultúrát. És köszönjük, hogy te adsz nekünk időt a megtérésre, több száz évet, hosszú időt vársz. Köszönjük, hogy még mindig tart ránk nézve a kegyelmi idő. És azt is szeretnénk megköszönni, hogy vannak olyan pontok, olyan rettenetes dolgok, amikor te akár más népekkel, akár a te népeddel kapcsolatban, ha engedetlenné lettünk, kimondod azt, hogy elég volt, hogy ebből elég volt, hogy tovább ez így nem mehet, és határozottan beleszólsz a történelem menetébe, és ítéletet tartasz, megállt, parancsolsz azért, hogy sokak életét megmentsd. Igen, ez is kegyelmi állapot. A te néped életében még az ítélet is kegyelmi állapot, mert mindezt átfogja a te Jézus Krisztusban közölt kegyelmed. Jövel Szentlélek, Úristen, add, hogy meghallja a te néped szerte világon a kegyelem hívását, amit te Jézus Krisztusban közöltél, hogy ahogy ott az amálekitákat megbüntetted, minket nem büntettél meg, pedig jogos lenne a te ítéleted, hanem Jézus Krisztusra helyezted mindezt. Urunk, áldunk téged ezért a kegyelemért, adj megtérést, újjászületést, hitünkben való erősödést, engedelmes életet, és a megbocsátás képességét onnan felülről, hogy éppen ezáltal tudjunk hitre vezetni másokat, és ha akaratod szerint ez az adott ponton nem megy, akkor vállalva te ügyedért a szenvedést is, alázatos hívő életben. Hallgass meg, Urunk, hívásunkat, jövel Szentlélek, Úristen, áld meg ezt a gyülekezetet, pünkösdre való készületünket, pünkösdi úrvacsorai közösségünket, élő Istenünk, Jézus Krisztusért, ami megtartónkért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást a testvérek figyelmébe ajánlom, tudván, hogy jobb adni, mint kapni. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Thank you.